Az ellátási láncok akadozása és az elszabaduló energiaárak a fő okai az Európában tapasztalható inflációnak, derült ki a Makronom intézet kutatásából. György László kormánybiztos egyetértett ezzel a megállapítással, hozzátéve, hogy az orosz-ukrán háború közelsége a kelet- és közép-európai országokra nagyobb hatást gyakorolt, és a tavalyi asszályos időszak is felelős a fogyasztói árak jelentős emelkedéséért. Ezen kívül szerint a forint árfolyam hatása és a piaci szereplők túlára is hozzájárulhatott a decemberi 24,5%-os hazai inflációs ütemhez. Énekes Gábor interjúja.
Európa szerte nőtt az elmúlt időszakban az inflációnak a mértéke. Magyarországon szintén jelentős, a legutóbbi adat 24,5%-ot mutatott, ami regionális szinten is jelentős, és a Makronom intézet most készítette erről egy elemzést, hogy mik azok az okok, amikre visszavezethető az inflációnak az ilyen szintű mértéke. Mi ez a hat ok, amit megfogalmaztak?
Az első, amely mindenkire érvényes, ez a koronavírus utáni újraindulása a világgazdaságnak, amely az ellátási láncokra, a globális ellátási láncokra korábban soha nem látott mértékű nyomást helyezett. Furcsa, hogy egy 2021-es történéssel kezdődik a Makronom intézet elemzése, de azt tudni kell, hogy amikor az ellátási láncokban nyomás alakul ki, szűk keresztmetszetek alakulnak ki, például tengeri szállítmányozó cégeknél óriási mennyiségű kereslet jelentkezik, akkor ők a végtelenségig növelhetik az áraikat. A korábbi évek átlagának 5-6-szorosára emelkedett 2021-ben a tengeri szállítmányozási költség, ami azt eredményezte, hogy a korábbi évek egész tengeri szállítmányozásra jellemző 10 milliárd dolláros éves profitjáról 2021-ben 100 milliárd dollárra ment föl a tengeri szállítmányozó cégek profitja. Az amerikai nagyvállalatoknak a nyereségessége pedig 70%-kal javult ugyanebben az időszakban. És hogy miért érdekes ez a 2022-es évvel és a 2023-as évvel kapcsolatban? Azért, mert modellszámítások alapján a tengeri szállítmányozási költségek 15%-os emelkedése az egy év múlva növeli 0,1%-ponttal az inflációt. Tehát csak a tengeri szállítmányozási költségek 5-6-szorosára emelkedése 3,5-4%-pontot tesz ki a világgazdaságban tapasztalható inflációban. Tehát jól látszik, hogy a globális ellátási láncoknak a feszessé válása az az egész világban jelentkező infláció egyharmadáért, és így ez Európában és Magyarországon jelentkező infláció egyharmadáért felel.
Még itt egy másik ok, amit viszont nagyon sokszor emlegetnek, és ez egy általánosan elfogadott tény, hogy az energia árak jelentősen hozzájárultak az inflációnak a növekedéséhez. Ez a mostani kimutatás szerint milyen módon, mekkora mértékben járult hozzá a magyar inflációhoz?
Ez is körülbelül egyharmad részt. A hat tényező közül, amit a Makronom intézet összegyűjtött, az első két tényező egyharmad, tehát összesen kétharmad részt járul hozzá az infláció alakulásához. A háború az háromszorosára emelte a 2021-es év átlagárához képest a gáz árát Európában, és a szankciók bevezetése után, amikor az európai országok egymást taposva kezdték el föltölteni a nyár végén a gáztározóikat 2022-ben, akkor ez arra az eredményre vezetett, hogy még ahhoz a háromszoros emelkedéshez képest is meg négyszeröződött a gázára. Márpedig már a 2021-es évi gázár is 4-5-szor volt magasabb a korábbi évek átlagánál, és sokan mondják, hogy persze, de most már visszakorrigált a gázára, 66 eurón volt tegnap éppen az európai tőzsdei gázár, de ez egyébként pontosan 6-szoros annak, mint amennyi most a tőzsdei gázár az Egyesült Államokban. Ugyanannyi, mint 2021-ben volt, vagy közel van a 2021-es átlagához. Tehát egy magasabb szintre áll be az európai földgázár, és persze mondják azt, hogy ez alacsonyabb, mint amit föltöltöttük a gáztározókat Európában, de azt a gázt kell most felhasználnunk, azt a gázt használja most egész Európa, és ez nagyon nagy mértékben hozzájárul az európai inflációhoz. Emiatt Európában a legmagasabb az infláció az összes világrégió közül, sajnos.
Ezen kívül mi ez a maradék egyharmad, milyen aspektusok járulnak még hozzá a magyar inflációs értékhez?
A harmadik a háború közelsége. Jól látható az, hogyha megnézzük egy európai inflációs rangsort, akkor a rangsor első három helyén a balti államok állnak, utána az első 11 hónap átlagos adatai alapján a csehek következnek, és utána jön Magyarország, majd Lengyelország. Tehát aki az orosz-ukrán háborúhoz közel helyezkedik el földrajzilag, az magasabb inflációval szembesül sajnos. A negyedik tényező az aszály. Ha megnézzük az aszály térképeket, tehát az aszály mértékét bemutató térképeket Európában, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon a termőterületek kétharmada súlyosan terhelt az aszállyal 2022-ben, sehol máshol Európában nincsenek ilyen magas arányok. Márpedig az élelmiszernek van egy olyan része, amelyet messzire nem érdemes szállítani, ugyanis a szállítási költségek azok az előállítási költségre rakódva versenyképtelené teszik az árazást. Ez az, amiért Magyarországon az élelmiszerárak azok nagy mértékben növekednek. Ez az egyik tényezője. Az ötödik szempont az az árfolyam hatás. Nagyon sokszor halljuk azt egyes közgazdasági elemzőktől, hogy az árfolyam tehető felelőssé a magasabb magyar inflációért, mint más országokban. Most a cseh koronának az árfolyam az még erősödött is az euróhoz képest, mégis ugyanolyan inflációval néznek szembe a csehek, mint a magyarok, vagy közel ugyanolyan inflációval néznek szembe. A balti államok meg eurót használnak, tehát innentől kezdve nem lehet csak erre hivatkozni. Ami viszont biztosan látszik, hogy az árfolyamnak is van szerepe a lengyelnél például magasabb magyar inflációban, de ha az árfolyam gyengülés okait keressük, akkor azt látjuk, hogy elsősorban Brüsszel azon politikájának volt köszönhető, hogy halogatta a tárgyalásokat Magyarországgal, a 7 éves kohéziós finanszírozási ciklusra vonatkozó tárgyalásokat és az európai újjáépítési alappal kapcsolatos forrásokhoz való hozzájutással kapcsolatos tárgyalásokat. Hozzájárul még az is, hogy a Magyar Jegybank más jegybanki politikát követett, mint a lengyel vagy a cseh kezdetben, a 2022-es év első felében, és hozzájárul még az is, hogy Magyarországon rezsicsökkentés védi, rezsivédelem alá esnek az átlag alatti energiafogyasztók. Folyamatos egyensúlyozásról szól a gazdaságpolitika, egyensúlyteremtés a gazdaságpolitika missziója, mert a legfontosabb számunkra, hogy a magyar családokat és a magyar nyugdíjasokat megvédjük a kívülről begyűrűző energiaár növekedéssel szemben, de az ország hosszú távú fenntarthatósága szempontjából pedig fontos a pénzügyi stabilitás is, és ezért kellett módosítani a rezsicsökkentésen, hogy lehetőség szerint az átlag alatti fogyasztókat, azokat megvédjük, és ez meg is történik, és ezzel egyidejűleg a pénzpiacoknak is megmutatta azt a magyar gazdaságpolitika, hogy felelős költségvetési politikát folytatunk annak érdekében, hogy az államadóság csökkenjen, és a magyar költségvetés finanszírozható maradjon. És abból is látszik, hogy Brüsszel Magyarországgal való megállapodást halogató politikája játszotta a legfontosabb szerepet a magyar forint árfolyam gyengülésében, hogy mihelyest megszületett a megállapodást 2022 év végén, a forint erősödésnek indult, 400 forint fölötti szintről most, amikor beszélgetünk, akkor éppen 387 forintért lehet egy eurót vásárolni. És a hatodik tényező, ami az inflációhoz Magyarországon hozzájárul, az a piaci szereplők agresszív árazása. A gazdasági versenyhivatal ezért kezdett vizsgálatba, kíváncsian várjuk a vizsgálat eredményét, szerintem mindannyiunkat húsba vágóan érinti. Kérdéseket vet fel az, hogy ugyanaz a tészta, ugyanaz a spagetti tészta ugyanabban a csomagolásban miért kerül 2,5-szer annyiba Magyarországon, mint Németországban, vagy az a bazmati rizs, ami Muraszombatban 800 forint, a Zalaegerszegen miért 1800 forint, vagy ugyanaz a márkázott, vagy miért kerül 70%-kal többe, ezt nem lehet csak és kizárólag gazdaságpolitikai intézkedésekkel magyarázni.
És akkor igazából egy utolsó kérdésem lenne, hogy nagyon sok tényező van, amit nem lehet előre kalkulálni, ilyen ugye az aszály, vagy ilyen például az, hogy meddig tart a háború. Mit látnak így előre a Makronom intézetnél, hogyan fog alakulni az idei évben az infláció Magyarországon?
Mi azt látjuk, hogy akár februárban, de lehet, hogy csak márciusban vagy áprilisban tetőzik az infláció, és utána pedig csökkenésnek indul az árak növekedésének üteme. Ami azt eredményezheti, hogy év végére egy számjegyűvé válhat az infláció Magyarországon. A magyar gazdaságpolitikának az a sajátossága, és ez az, amiért bennünket támadtak, most pedig másolnak, hogy mi megtámasztottuk előre a családokat az inflációval szemben, és a nyugdíjasokat is. Látszik az, hogy a globális ellátási láncokra nehezedő nyomás az drasztikusan csökkent az elmúlt 4 hónapban. Szeptembertől kezdődően 4-es szint közeléből 1-esre mérséklődött, aminek 9-12 hónapon belül lehet egy nagyon markáns költségcsökkentő hatása. Az energiaárak stabilizálódni látszanak ezen a 70 euró közötti szinten. Ha gázárból indulunk ki, ami meghatározza a villamosenergiaárát is Európában. Sajnos a háború végét azt nem látjuk, a háború közelsége továbbra is befolyásolni fogja az infláció alakulását az Európai Unión belül és az európai országok között. Reménykedhetünk abban, hogy ebben az évben a mezőgazdaság teljesítménye Magyarországon sokkal jobb lesz, tehát nem fog bennünket úgy sújtani az asszály, mint korábban. Az árfolyam stabilizálódni látszik, és kíváncsian várjuk a gazdasági versenyhivatalnak az elemzését, amiből az következhet, hogy bizonyos agresszív árazási gyakorlatok átalakulnak a kiskereskedelmi láncokban, és emellett pedig azt is látjuk, hogy az élelmiszer termékek területén egyfajta dömping, túlkínálat kezd kialakulni Európában, ami csökkentő hatással lehet a magyarországi élelmiszerárakra.
György László kormánybiztost hallották. A magyar munkaerőpiacon továbbra sem érzékelhető, hogy recesszióban lenne a magyar gazdaság, pedig valószínű, hogy már 2022 végén is csökkent a GDP. Tavaly decemberben éves alapon még enyhén nőtt is a foglalkoztatás 2021 hasonló időszakához viszonyítva. Tavaly október és december között több mint 4.700.000 volt a foglalkoztatottak száma, de azért a munkanélküliségi ráta emelkedett 3,9%-ra, közölte a Makronóm Intézet szakmai vezetője. A külföldi munkát vállalók száma 13.000 fővel 100.000-re emelkedett, ami a COVID előtti időszak visszarendeződését vetíti előre. Regős Gábor szerint egyre több a leállított állami beruházások, de a továbbra is növekvő vállalati befektetések miatt nem számít a foglalkoztatás jelentős visszaesésére. Énekes Gábor interjúja.
Tavaly október és december között 4.702.000 foglalkoztatottat számolt a Központi Statisztikai Hivatal. Ön hogy látja, ez az egy évvel korábbi adatokhoz képest mennyire tűnik egy kedvező értéknek?
Az egy évvel ezelőttihez képest ez összességében egy kismértékű növekedést jelent, tehát egy 15.000 főt. Hogyha az előző hónapokhoz képest nézzük, akkor azt látjuk, hogy tetőzik a foglalkoztatás, tehát így se nem csökken, se nem nő, vagy talán egy minimális mértékben csökken, de stabilan egy ilyen 4.700.000 fő fölött vagyunk. Ugye ez magasabb szint, mint amit a COVID előtti időszakban mért a KSH, tehát a foglalkoztatás azért egyelőre nem áll rosszul. Ugye a munkanélküliségben van egy minimális növekedés, ebben a hónapban ez 0,1%-pont. Itt az érték az most 3,9%, a nyáron, júniusban volt itt egy lokális mélypont 3,3%-kal, ahhoz képest már azért van egy kis emelkedés, de hát ez nem is csoda, ugye a vállalkozások azért érzik az energiaválságot, van elég problémájuk, de azért erre egyelőre nagyarányú elbocsátásokkal nem válaszoltak.
És arra vonatkozóan van adatunk, hogy külföldi munkavállalás terén hogyan alakultak a számok?
Így van, hát itt az egy évvel korábbival való összehasonlítást érdemes megnézni. Itt növekedett a külföldön dolgozók száma 13.000 fővel 100.000 főre. Ugye itt azok számítanak, akik Magyarországon élnek, de külföldre járnak ki dolgozni, tehát magyarországi háztartás tagjai. Ez az adat, ez egyébként azért alacsonyabb, mint a COVID előtt volt, de hát azért folyamatosan látszik egy visszarendeződés, hogy akiket hazaküldtek, azokból ismét van, aki külföldön dolgozik. Ez persze azt is jelenti, hogy azért a magyar munkaadóknak, a munkavállalókat meg kell becsülniük, hogy ne keressenek külföldön megélhetést, boldogulást.
Most itt ugye az energiaválság és a küszöbön álló recesszió miatt egyre több vállalatnak kell átgondolnia a működési stratégiáját, illetve azt is ugye, hogy belekezdenek-e leépítésekbe vagy sem. Erről mit gondol, mi várható így az év első néhány hónapjában ezen a téren?
Hát ugye ez a küszöbön álló recesszió